A föld áldása nélkül nincs kenyér. A munka becsülete nélkül nincs megmaradás. A nép megtartása nélkül pedig nincs jövő. Ez az ünnep nem elvont vallásosságot fejez ki, hanem a mindennapok hitét. Azt a felismerést, hogy az ember munkája önmagában kevés, ha nem kapcsolódik alázathoz és felelősséghez. Sarlós boldogasszony alakjában a hit és a munka, az ég és a föld találkozik. A kérés nem a bőségről szól elsősorban, hanem a rendről, hogy legyen értelme a munkának. Áldás a földön és megmaradás a közösségben. Ez a hagyomány ma is megszólít bennünket. Arra emlékeztet, hogy amit kaptunk, azt művelni kell. Amit megműveltünk, azt meg kell becsülni. És mindezt nem önmagunkért, hanem egymásért és a jövőért tesszük.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 100 éve történt. Új világrend születik.
Üdvözlöm Önöket, Társ István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
Egy tekintélyes méretű harangról van szó. Akár 10-15 kilométeres körzetben, amikor megszólalt, akkor a mezőn lévő emberek is meghallották a hangját.
A történelem viharai nem kímélték a magyarországi templomokat sem, míg az első világháborúban a harangállomány közel felét, addig a második világégés idején a harangok mintegy 15%-át rekvirálták hadi célokra ágyúöntéshez. Voltak azonban olyan közösségek, ahol a veszteség után a példás összefogás hozott új reményt. Törökszent Miklóson 1926. júniusában valóságos népünnepély kísérte a Szlezák László által öntött új református harangok érkezését és felszentelését. És bár a határokat fegyverekkel és tolvonásokkal húzták meg, a közös múlt titkait és a monarchia szellemi örökségét egy évszázaddal ezelőtt Bádenben a diplomaták és a levéltárosok mentették meg a jövő számára. Tartsanak velünk!
100 éve történt. Új világrend születik.
A harangok hazaértek, bár el sem mentek volna.
A kisebbik harang, amely 420 kg-os, az lehet számunkra érdekes, mert ugyanaz a magyar hiszek egy jelent meg szövegként, ugye hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában.
Egy egyezmény, amin 100 év sem fogott.
Ha áttekintjük a diplomáciai egyezményeknek a sokosságát, amelyek az elmúlt 100 évben kötettek, akkor azt látjuk, hogy nem nagyon van hatályban ilyen régi múltra visszanyúló szerződés. Tehát általában a nemzetközi szerződés az kiszokott futni egy 40-50 éves távlatban.
Törökszent Miklós három régi új harangja a református templom tornyában. Hangjukat nem csak a protestánsok, hanem a katolikusok is meghallják.
Ez a 18 ezres város, ahol római katolikusok voltak többségben, teljes egészében magáinak érezte a reformátusok három harangjának a felszentelését, megérkezését.
100 éve történt.
Három harangról beszélünk, nyilván itt a méretekben nagy különbség lehetett, mind a hármat az első világháborúban rekvirálták, de hogyha azt nézzük, ezek a harangok mindannyian szlezákféle harangok voltak. Talán az is közös mind a háromban, hogy egy nagy közösségi összefogás kellett ahhoz is, hogy ezek a harangok, ezek meglegyenek, ezeket a harangokat kifizessék.
Igen, igen, külön adót vezetegi a református egyházközség tagja, vagyis hogy a normál egyházi adó, egyházközségi fenntartási adón kívül plusz összeget kellett befizetni ennek a 10 000 embernek.
Milisics Máté várostörténész. Adományokból jött össze ez a
harang. Igen, de hát ugye ez azt jelentette, hogy nem egy önkéntes, hanem az maradhatott az egyházközség tagja, aki ezt az adót befizette. De a korabeli visszaemlékezésekből úgy tűnik, hogy nem ütközött akadályba. Vagyis az emberek átérezték az ügyet, hogy be kell fizetni.
Tehát nem lett belőle egyházszakadás, nem mondjuk Dunapatajon.
Vannak ilyen példák is, igen, ahol a külön összegek problémákat okoztak. És akkor mielőtt a harangokra de hát érnék egy két mondat a helyzetről. A római katolikusoknak ugye van egy-két tornyú neoromán templomok, de a településen, Törökszent Miklóson a legősibb templom, az 1700-as évek végén épült késő barokk templom, az a református templom, és ennek a templomnak napjainkban ugye négy harangja van, három a 100 éves, vagyis a 1926-ban öntött harang, és van egy harang, ami a 19. század legelején készült, Ebenhard Henrik öntötte. A legnagyobb harang 1760 kg.
Mi volt rajta a felirat?
A reformátusok ősi himnusz, a 91. oltárnak a nyitóverse, Te benned bíztunk erejétől fogva, Uram, és volt egy nyitott könyv, egy tekintélyes méretű harangról van szó.
Szóval nem kicsi.
Nem kicsi, akár 10-15 kilométeres körzetben, amikor megszólalt, akkor a mezőn lévő emberek is meghallották a hangját. A kisebbik harang, amely 420 kg-os, az lehet számunkra érdekes, mert ugyanazon a magyar hiszek egy jelent meg szövegként, ugye hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában.
A középső harang amúgy 420 kg-os volt. A legkisebb az mekkora volt?
Majdnem a fele, 220 kg-os. Ugye azon már egy bibliai felszólítás, jöjjetek, imádjuk az Urat. Amikor Baltazár Dezsőnek a konvoja, ugye a lovaskocsik, hintók megérkeztek a városháza elé, az önkéntes tűzoltó testület zenekarra fogadta, és a horti indulót játszották, és utána pedig ugye, ha tovább ment ez a küldöttség, és akkor utána pedig a növendékek énekeltek, majd pedig az elnök lelkész fogadta a püspököt, viszont azt lehet szerintem összegzésképpen erről az ünnepség, hétnapos ünnepség sorozatról elmondani, hogy az az időszak, amit Horthy korszaknak nevezünk, ez a két világháború közötti időszaknak egy olyan megnyilvánulása volt, ami visszavezet a boldog békeidőre. Ezt úgy értem, hogy a dualizmus korában volt jellemző az, hogy egy-egy község teljes egészében magának érzi az eredményeket, és nincs az, hogy egy-egy felekezet a másikkal szemben határozza meg magát. A város teljes egészében, egy alföldi város úgy ünnepelt, hogy egyfelé tudtak nézni, ez ebben az időszakban sajnos ritkaság.
Lapszemle következik, a Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
Magyarország Európa belvárosában fekszik. Lebesberg a magyar népkultúrmóhóságáról. Nagymaros község díszpolgárává választotta meg a kerület képviselőjét, Karafiát Jenőt, akinek vasárnap a községi képviselőtestület közgyűlésén adták át a díszpolgári oklevelet. Az ünnepségen jelen volt gróf Klebersberg közoktatási miniszter is, aki a küldöttségek tisztelgése alkalmával a hozzáintézett üdvözlésre hosszabb beszéddel válaszolt. Gróf Klebersberg megemlékezett arról, hogy a magyar tömegek soha annyira nem követelték a kultúrát, mint napjainkban. Abban, hogy valósággal ostromolják minisztériumát egy-egy népiskoláért vagy polgári iskoláért, annak a tanúbizonyságát látja, hogy a mai nemzedék átlátja a művelődés sorsdöntő jelentőségét. Az ügyvéd megverte a forgalmi rendőrt. A bíróság elrendelte az ügyvéd előzetes letartóztatását. Búzás Ferenc doktor ügyvédet hatósági közegelleni erőszak büntettével vádolva állította az ügyészség ma a büntető törvényszék tanácsa elé. Az ügyvéd ugyanis még a múlt évben leugrott egy villamosról, a forgalmi rendőr igazolása szólította fel, mire a vád szerint Búzás Ferenc doktor a rendőrt szó nélkül kétszer arcul ütötte. A rendőr kardot rántott és megsebezte Búzást, mire a harcias ügyvéd harmadszor is pofon vágta a rendőrt. A mai tárgyaláson Búzás Ferenc doktor nem jelent meg, hanem orvosi bizonyítványt küldött be, amely szerint beteg nem jöhet el. A törvényszék azonban nem fogadta el ezt, hanem megbízta Eötvös József doktor törvényszéki orvos szakértőt, szálljon ki az ügyvéd lakására és állapítsa meg, tényleg betege. Eötvös József doktor el is ment az ügyvéd lakására, a legnagyobb meglepetésére azonban az ügyvédet nem találta otthon. Ezt azonnal bejelentette Kreiszer elnöknek, mire a törvényszék elrendelte Buzás Ferenc doktor előzetes letartóztatását. Súlyos veszedelem fenyegeti a bánáti termést. Belgrádból jelentik. Az állandó esőzések következtében Belgrád fölött a Duna áradása katasztrófával fenyeget. 12 000 paraszt 5 000 szekérrel éjjel-nappal dolgozik, hogy megerősítse a bánáti síkot védő gátakat. Ha a gátak nem tartanak ki, akkor a bánát termése súlyos veszedelembe kerül.
Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. Egy világbirodalom felbomlása nem csak politikai és területi átrendeződéssel jár, hanem egy rendkívül összetett jogi és kulturális örökség megosztását is maga után vonja. Az osztrák-magyar monarchia összeomlását követően az utódállamok egyik legérzékenyebb kérdése a közös közigazgatási és állami iratanyag sorsa volt. Erre a problémára nyújtott mintaszerű jogi megoldást a pontosan 100 évvel ezelőtt 1926-ban aláírt Bádeni Egyezmény, amely hosszú távon biztosította a közép-európai történeti kutatások alapjait. Hogyan egyezett meg egymással Bécs és Budapest a közös szellemi vagyonról, és miként működik a bécsi magyar levéltári delegáció? A következő percekben ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk. Báden egy ilyen levéltári központ volt, vagy Báden egy olyan helyszín volt, ami a magyar és az osztrák félnek is megfelelt? Miért Báden? Ligeti Dávid történész, Veritas történetkutató intézet és levéltár.
Igazság szerint a tárgyalások azok mind a két félnél zajlottak, tehát Bécsben és Budapesten is, sőt a többi utódállam területén is került sor egyeztetésekre. Közel van Bécs, de ugyanakkor egy kellemes turisztikai, mai szóval éve destináció, tehát ezek szerepet játszottak ebben. Túl azon egyébként, hogy a monarchia időszakában volt Bádennek egy közigazgatási szempontból egy viszonylag fontosabb szerepe, de külön levéltári szempontból fontossággal nem bírt.
Ön mint kutató ennek az egyezménynek az értékét, a fontosságát ezt a mai napig érzi?
Mindenképpen. Én 2009-ben kutattam először Bécsben levéltári iratokat. A munkám során engem is segített mind a polgári, tehát a civil iratokkal foglalkozó delegátus, mind pedig a hadügyi delegátustól kaptam segítséget. Ha áttekintjük a diplomáciai egyezménynek a sokosságát, amelyek az elmúlt 100 évben kötettek, akkor azt látjuk, hogy nem nagyon van hatályban ilyen régi múltra visszanyúló szerződés. Tehát általában a nemzetközi szerződéshez ki szokott futni egy 40-50 éves távlatban. Ugye a Bádeni Egyezménynél nem tettek bele záró klauzúrát, tehát nincs benne egy olyan kitétel, hogy jelen egyezmény le fog járni, teszem azt 1976-ban, hanem igazából ez egy tartós, permanens egyezményként kötötték meg annak idején magyar és az osztrák fél részéről.
Ez a fontosságát és a dolog súlyosságát is jelzi?
Mindenképpen, hiszen ha belegondolunk abba, hogy Magyarország 1526 és 1918 között a Habsburg Birodalom, vagy az osztrák-magyar monarchia része volt, ez önmagában jelezte, hogy kitüntetett szerepe van a Bécsben őrzött, de magyar vonatkozású iratoknak, hiszen az országnak úgymond a teljes függetlensége nem volt meg. A fővárosában ugyan őriznek iratokat, mai napig van Budapest főváros levéltárában is Budapestre vonatkozó, vagy az országra vonatkozó középkori iratanyag is, de az iratoknak a döntő többsége, főleg a korovikortól kezdve, azok Bécsben jöttek létre, Bécsben írták ezeket az aktákat, vagy leveleket, tehát ez kiemelten fontos volt, hogy a magyar történelmi múltnak a megismerhetősége az biztosítva legyen. És ezek a tárgyalások lényegében akkor elkezdődnek 1919-20-ban, amikor a békeszerződések megkötése vagy folyamatban volt, vagy éppen megkötötték őket, tehát kezdeni kellett valamint a közös kulturális örökségnek a helyzetével. Erről nem nagyon szoktunk beszélni a békeszerződések kapcsán, hiszen hát a terület meghatározása, a lakosságnak a sorsa vagy egyéb kérdések, gazdasági jellegű kérdések, ez természetesen ezek mind fontosabbak voltak a kulturális vagyon kérdésénél, de szimbolikus értelemben is azt lehet mondani, hogy ez a probléma, ez a kérdéskör igen nagy fontossággal bírt a korabeli magyar közvéleményben, hiszen a önálló függetlenségét visszaszerző Magyarországban hatványozottan fontos volt nemzeti múltnak a hiteles föltárása, illetve az erre vonatkozó forrásoknak az egybegyűjtése.
Ez a fajta kulturális örökség, ez kihez tartozott? Minisztériumok felügyelték ezt, a kormány volt az, amelyik intézte, bizottságokat neveztek ki. Ez egy olyan terület, ahol a szakmának nagyon komoly szerepe van.
Ez mindenképpen így van. Miniszteriai szinten természetesen a vallás és közoktatási miniszter volt leginkább illetékes ebben a vonatkozásban, hiszen kultuszminiszterként a kultúra az lényegében ehhez a tárcához tartozott, de tudjuk azt, hogy a világban ma is sok helyen igazából a levéltári iratokat nem kulturális vagyonként tartják csak számon, hanem belügyi kérdésként tekintenek rá. És ez Magyarországon is így volt akkoriban, még az 1920-as évek elején. Ezt a dolgot erősítette egyébként az a tény is, hogy Klebersberg Kuno miatt VKM, tehát vallási és kutatási miniszter lett volna, rövid ideig belügyminiszter is volt, és pont még belügyminisztérium működésében, de úgy is, mint a Magyar Történelmi Társulatnak volt elnöke, tehát ő magán szerepet játszott, hogy ezt a kulturális értéket képező vagyont minél hamarabb, vagy minél gyorsabban kutathatóvá kell tenni a történészek számára. Ő ezt a problémát egyébként nem belügyi szempontból közelítette akkor meg, hanem tisztán történészi, történettudományi szempontból. Tehát, hogyha mi azt szeretnénk például, hogy korszerű monográfiák szülessenek, akár mondjuk az 1848-49-ről, vagy akár későbbi időszakról, de lehet így viszonylag a korai korábbi korszakokra is, akkor feltétlenül szükséges az, hogy a magyar történészek, magyar kutatók hozzáférjenek ez az iratanyaghoz.
Kérdés volt az, hogy kutathatóvá tenni, vagy hazahozni. A hazahozatal az egy fontos szempont volt, de hát akkor nyilván sérülhet, akkor azt tárolni kell, az már különböző problémákat szülhet. Hogyha ott van helyben, és ott helyben kezelik ezt a problémát, akkor talán az az egyszerűbb dolog.
Erről nagyon viták voltak annak idején, hogy pontosan hogyan lehet ezt a feladatot, ezt a célt megvalósítani. Komoly érvek szóltak, és a tárgyalásokon is ez szóba került több ízben, hogy a magyar vonatkozású iratanyagokat egyszerűen ki kéne szedni a bécsi levéltári rendszerből, és hozzuk haza Magyarországra.
Tehát
a magyarországi, pont itt jön elő a kérdés, hogy két ősi levéltári elv összeütközéséről volt szó. Ugye az egyik elv a proveniencia elve, ami lényegében azt mondja, hogy az iratokat abban a rendszerben kell megőrizni, ahogyan annak idején keletkeztek, tehát a keletkezésen a megfelelő rendben kell őket tartani, nem szabad őket bolygatni. De ezzel szemben ott volt a pertinencia elve, ami azt jelenti, hogy témánként, szakcsoportoként, vagy más rendező elv mellett, de ki kell szedni az iratokat az eredeti rendjéből, és a levéltáros, hogy a levéltárosi bizottság által kijelölt elvek mentén szükséges őket rendezni. Egy klasszikus példa erre a magyar vonatkozásban 1945 után a Tököli Rákóczi levéltárnak a létrehozása volt, amikor ez volt az elf, hogy minden, ami tököli szabadságharcra, az majd Rákóczihoz köthető, azokat szedjük ki az eredeti fondokból, fontfőcsoportokból, és hozzunk létre kvázi egy új levéltári egységet. Ezért van az például, mert ez az egység ez mentetlenül elpusztult 1956-ban, hogy ennek a korszakon kutatása manapság nagy nehézségbe ütközik, hiszen tematikusan szedték ki az iratokat ebből a korábbi fondokból, és ez lett a vége. Ez a probléma az 1920-as években is fölmerült, viszont hamar be kellett látni, hogy problematikus az iratoknak a kiemelése több szempontból is, és az egyik legfontosabb szempont az az volt, hogy a történelmi Magyarország elveszítette területének nagy részét. Tehát, hogyha mondjuk találunk iratokat Pozsonyra vonatkozóan, akkor probléma, hogy mi hivatkoztunk természetesen arra, hogy 1750-ben Pozsony majd a királyság része volt, de 1920-as évek közepén már Csehszlovákia része volt. Tehát félő volt, hogyha mi ezt tömegesen elkezdjük mondani, hogy ezek az iratok kerüljenek vissza Magyarországra, akkor a utódállamok is bejelentik igényüket erre, és igazából, hogyha ez bírói fórum elé kerül, akkor ez elég kétes kimenettel zárulhatott volna. Tehát igazából a magyar fél ennek a ténynek a hatására visszakozott a tömeges kiemelés elvétől.
Történt azért kiemelés?
Történt kiemelés, tehát kerültek vissza iratok Magyarországon, ami egyértelműen is csak Magyarországra vonatkozó iratokat jelentett. Ez döntően egyébként az 1848-49-es időszakra, vagy pedig a dualizmus időszakában a miniszteriális iratokra vonatkozott, amik egyértelműen Magyarországhoz tartoztak. Korábbi időszakban is volt azért erre példa, de azt lehet mondani, hogyha megnézzük az összirat mennyiséget, és azt, hogy mennyi anyag került így vissza Magyarországhoz, akkor ez az arány csekének mondható. Még egyszer hangsúlyozni szükséges, hogy itt nem csak osztrák és magyar relációban volt a tárgyalások, a nemzeti múltnak a megismerése, meg feltárása, ez nem csak számunkra volt fontos, hanem a hazugban hiával valahogy összefüggésben, annak életében élő népek számára is.
Tehát akkor az utódállamok is hasonlóképpen gondolkodtak, mint ahogy Magyarország, senki nem szállazta ki, legalábbis jelentős része ott maradt a bécsi levéltárban.
Így van, ez igazából egy ilyen, mondhatod, hogy azt, hogy nemzetközi konszenzus volt abban a vonatkozásban, hogy rájöttek arra a egyes országoknak a képviselői, történészei, akár szakértői, hogy annyira kompakt ez a bécsi rendszer, hogy nagyon nem lehet értelmesen megbontani.
A jövő héten innen folytatjuk, most ismét lapszemle és Szalóczi Pál a Magyarország napi lap 100 éves híreivel.
Milliárdokat keresett egy lengyel leánykereskedő banda. A varsói rendőrség egy szervezett leánykereskedő társaságot tett ártalmatlanná, amely évek óta garázálkodott. A banda élén 7 testvér állott, a Müller fivérek, és valamennyinek felesége vagy szeretője is a Lélekkufár társaságba tartozott. A bandának székhelye Varsó volt, de fiókintézeteket rendezett be New Yorkban, Buenos Airesben, San Franciscóban, és minden európai nagyvárosban voltak ügynökei, akik mint gazdag amerikaiak léptek föl, és csábító ígéretekkel fontak be asszonyokat és leányokat. Nem egyszer megtörtént, hogy jó családból való leányt a banda valamelyik ügynöke feleségül vett, és Amerikába ment vele nászútra. Az ügynökök minden leányért 3000, asszonyért 2000 dollárt kaptak. A banda üzleti könyveket vezetett, és ezekből derült ki, hogy a Müller testvérek pusztán Lengyelországból 220 asszonyt és leányt csaltak ki Amerikába. Július végével akartak Varsóban útnak indítani egy szállítmányt 27 leánnyal és asszonnyal, de ezek most megmenekültek. Megállapította a rendőrség, hogy a leánykereskedő társaság némely évben 300 000 dollárt is keresett. Tüntetések a Potemkin film bécsi előadásain. Bécsből jelenti tudósítónk. Már az első bemutató alkalmával nagy tüntetés volt a Burg kínóban, a Potemkin cirkáló filmje ellen, amelyet a bécsi közönség bolsevista propagandának tart, és tegnap több moziban megismétlődtek a tüntetések, így a Centrál kínóban és a Löwen kínóban is. A délutáni első előadásokon a közönség fütyült, és követelte, hogy hagyják abba a képek pergetését. Végül bűzbombákat hajigáltak, és bűzös folyadékokat öntöttek a padlóra, hogy a későbbi előadásokat ne lehessen megtartani. Halál a fürdőben. Tegnap délelőtt a Széchenyi fürdő egyik kabinjában hirtelen rosszul lett és összeesett egy 56-ban év körüli férfi, és mire segítségkiáltásaira feltörték a kabint, már holtan találták. A rendőri bizottság kiszállt a helyszínre, és a rendőrorvos megállapította, hogy az ismeretlen férfi minden valószínűség szerint szív-szélhűdés áldozata lett.
Száz éve történt.
A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA készítette 2020.